Szép jó reggelt kívánok én is mindenkinek. Egy imádsággal elkezdjük. Köszönjük neked, Urunk, hogy eléd állhattunk és énekelhettünk, ilyen módon is hangot adhattunk mindannak, ami ott van a lelkünkben. Köszönjük, hogy nagyon sok öröm van ott, és nagyon sok hálaadás, hiszen ismerhetünk téged, és láthattuk a te tetteidet az életünkben. Köszönjük, hogy elmondhatjuk neked azt is, ami éppen nyomaszt bennünket, amitől félünk. Tudjuk, hogy ezt is szívesen meghallgatod, és odaállsz mellénk. Köszönjük neked, hogy ezen a héten a növekedésről beszélgethetünk, gondolkodhatunk, és indulhatunk el a növekedés útján. Nagyon kérünk, hogy áld meg ezt a mai délelőttünket is. Kérünk, segíts, hogy elhangozzon minden, aminek el kell hangzania, és kérünk, hogy áld meg a beszélgetéseinket is az egyes csoportokban, hogy mindenki el tudja mondani azt, ami benne mocorog, és ebből a többiek is tudjanak épülni. Nagyon kérünk, hogy áld meg most a rád való odafigyelésünket. Amen. Van egy szembetűnő hasonlóság Pál apostol és köztem. Nevezetesen mind a ketten szeretjük megnyújtani a tanítást. Ez így történt tegnap is, tegnap előtt is. Hála Istennek senki nem esett ki az ablakon, mert akkor azt is meg kellett volna nézni, hogy van-e hasonlóság abban a tekintetben is, hogy fel tudok-e támasztani halottakat. Most viszont arra teszek ígéretet, hogy 45-ig befejezem. Ha esetleg elérem a 10 óra 45-öt, akkor valaki nyugodtan álljon fel és kezdjen el kiabálni, hogy nem tartottam be az ígéretemet. Rövid visszatekintés az elmúlt két alkalomra. A növekedésről beszélgetve először a bűnnek a kérdését vettük elő, mint ami egy olyan teher az életünkben, ami akadályoz bennünket. Ha van egy futó, akinek egy 50 kilós teherrel a hátán kell futnia, az valószínűleg nem fog elsőként beérni a célba, de az is kérdéses, hogy egyáltalán eljut-e bármennyi idő alatt a célig. Arról beszélgettünk, hogyan lehet ettől a bűntől megszabadulni, hogyan lehet a terheinket csökkenteni. Tegnap az Istennel való kapcsolat megéléséről beszélgettünk. Elsősorban a bibliaolvasás és az imádság eszközein, lehetőségein keresztül. Ezeket adta nekünk Isten elsősorban, és minél többet vagyunk vele, minél inkább minőségi kapcsolatot élünk meg vele, annál inkább azt éljük át, hogy van egy motorja az életünknek, és ez segít nekünk abban, hogy hitbelileg tudjunk növekedni. Ma délelőtt pedig a közösségről fogunk beszélni, ami szintén Isten ajándéka. Nem magányos hívőknek vagyunk kitalálva, Isten a közösségen belül szeretne szárnyakat adni a mi növekedésünknek. Néhány bevezető gondolat. Egyszer láttam egy filmet, sajnos nem találtam meg, hogy mi a címe. Nagyon régi film, még a mesterséges intelligenciát is segítségül hívtam, ott beszélgettem vele, hogy mit láttam abban a filmben, és adott nekem ötleteket, belenéztem azokba a filmekbe, de nem azok voltak. Ha valaki tud, akkor majd segítsen nekem. Egy nagyon régi, szerintem még fekete-fehér film lehetett, valahol Ázsiában játszódott, emlékeim szerint egy mongol hadúr halála előtt összehívta a fiait, és hát egy szimbolikus tettet hajtott végre, fogott egy vékony gallyacskát, és a szemük előtt ketté törte. Mindenki várta a folytatást, hogy mi lesz ebből a tanulság. Hát az volt a tanulság, hogy ha valaki egyedül van, az könnyen megroppantják. Egyedül az ember gyenge. Ezt követően fogott sok kis gallyacskát, és próbálta eltörni, de így már nem sikerült. És azt mondta a fiainak, hogy ha a hatalmat, amit tőle kapnak, arra használják fel, hogy egymás ellen harcoljanak, vagy ha csak csupán egyedül próbálnak megélni a maguk kis területén, akkor nagyon sérülékenyek lesznek. De ha összefognak, akkor abban nagy erő található. És ezzel kapcsolatban szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ugyanez igaz a hívő emberre is. Nem tudom, ki volt ott Steve-nek azon a az előadásán, azt hiszem egy ifi táborban hangzott el még sok-sok évvel ezelőtt, a többség nem hallotta az itt lévők közül, amikor elmondott egy amerikai történetet, miszerint a lelkész észrevette, hogy egy gyülekezeti tagja már hetek óta nem jár az Isten tiszteletre. Kicsi gyülekezet, hamar ki lehetett szúrni. És érezte, hogy meg kell látogatnia, és érdeklődnie kell, hogy mi ennek az oka. El is ment, bekopogott, éppen otthon volt az illető, beengedte, leültek egy kanapéra, és ültek egymással szemben, hogy akkor most mi lesz. És kicsit kellemetlen volt a helyzet, mert a lelkész hát némiképp azért egy olyan kérdést tervezett feltenni, ami azért mégiscsak olyan számonkérő kérdés, a gyülekezeti tag pedig úgy állt ott, hogy nekem meg magyarázatot kell adnom. És nem nagyon tudták, hogy induljon el a beszélgetés, míg végül Isten adott egy ötletet ennek a lelkésznek, éppen égett a kandallóban a tűz, oda ment és megfogott egy fahasábot. Egy olyan hasábot, aminek nyilván az egyik fele még kilógott, tehát nem volt forró, és így kivette a tűzből, nézegették egy ideig, és az a láng, amivel ő égett, egy idő után kezdett elhalványulni, aztán már csak pislákolt végül, nem maradt más ott, mint a parázs, vagy hát nem tudom, hogy nevezik, amikor úgy zsarátnokként a tűz ott szunnyad a fának a belsejében. És amikor mindez megtörtént, akkor azt mondta a gyülekezeti tag, hogy jó, legközelebb ott leszek az Isten tiszteleten. Tehát, ha egy hívő benne van a közösségben, akkor mint a fahasábok melegítjük egymást. A láng ébren marad, sőt. De hogyha valakit kiveszünk ebből a közegből, akkor előbb-utóbb nagyon megrodjan az Istennel való kapcsolatunk. Ha valaki Isten gyermeke, akkor mindörökké az Isten gyermeke marad. Ebben a tekintetben megnyugodhatunk. De az, hogy milyen erős az Istennel való kapcsolatunk, azért az már változó. Tehát a lényeg az, hogy egységben az erő, Isten nem véletlenül adott nekünk közösséget. És itt szeretnék erre ráerősíteni igeileg is, honnan tudjuk, hogy Istennek fontos, hogy egy közösséghez is tartozzunk, hogy nem elég egymagunkban megélni a hitünket. Három képet szeretnék idehozni, az egyik a nyájnak a metaforája. Amikor Isten azt mondja, hogy mi vagyunk az ő legelőjének nyája, akkor gondolom egyikünknek sem az a kép ugrik be, hogy szépen ott legelészem egy zöld mezőn, hanem az ugrik be, hogy mások is ott vannak mellettünk, mert a nyáj ezt jelenti. Amikor egy magányos juhot látunk valahol, azt úgy nevezzük, hogy az elveszett juh. És az általában nem jelent jót a Bibliában, amikor egy elveszett juhval találkozunk. A másik kép az a hadsereg. Hát ha egymagában látunk egy katonát, az sem hadsereg. Lehet, hogy bizonyos akciófilmekben nagyon menő, ha kiáll egy hős és mindenkit legyőz, de Isten hasonlatában, a bibliai hasonlatban egy hadsereg szerepel, egymás mellett állunk és együtt küzdünk. És végül az épületnek a képét is hadd hozzam elő, ez már múltkor előkerült a növekedés parancsa kapcsán, hogy van egy alap, és nyilván arra rá kell építeni valamit. Itt pedig azt a gondolatot hadd hozzam elő, ami Péter levelében szerepel a mai ige szakaszunkban, hogy mint élő kövek épüljünk fel lelki házzá. Tehát nem lehet egyedül alkotni egy épületet, hanem szükségünk van arra, hogy egymás mellett állva hozzuk létre Istennek a templomát. Hát mit tehetünk annak érdekében, hogy megtaláljuk a helyünket. Kezdjük távolról, hogy egyáltalán melyik közösséghez érdemes csatlakozni. Tudom, most mindannyian újpestiek vagyunk, de előfordulhat, hogy valaki munka vagy más kapcsán távol kerül. Sokszor ilyenkor az ember megkérdezi, hogy hova menjek. Oda menjek, ami a legközelebb van, vagy más közösséget találjak magamnak? Milyen szempontok szerint találjam? Amikor ez a kérdés felvetődik, akkor négy szempontot érdemes figyelembe venni, amelyek az élő közösségnek az ismérvei. Ezek az ige tiszta hirdetése, tehát hogyha valaki olyan gyülekezetbe megy, ahol nincs ige hirdetés, vagy ugródeszkának használják az igét, vagy nem azt mondják, ami oda le van írva, akkor az nem az ige tiszta hirdetése. Ahol már szól az ige, az mindenképpen egy jó jel, de önmagában még nem elég. Ott van a sákramentumoknak a helyes kiszolgáltatása, ez egy kicsit reformátori gondolat, és némiképp egy tagadás azzal szemben, hogy milyen sákramentumok voltak még a katolikus egyházban. Itt most nem apológiát akarunk folytatni. A lényeg az, hogy gyakorolják a keresztséget és az úrvacsorát, méghozzá az igei leírás szerint. A harmadik a szeretett szolgálatnak a gyakorlata. Ha egy gyülekezetben emberek hitre jutnak, az azzal is együtt jár, hogy odafigyelnek egymásra és segítik egymásra, hogy énekeljük is egyébként a hetünk énekében. Ha ez nincs meg, akkor csupán képmutatás zajlik abban a közösségben. És a negyedik, amire nem mindig kell, hogy sor kerüljön, jobb esetben ez az egyházfegyelemnek a gyakorlása, hogyha egy közösségben valaki a tanításával vagy az életvitelével rombol, akkor ott fegyelmezésre van szükség. Nem feltétlenül rögtön egy atombombára, hogy te ide már nem jöhetsz be, de mindenképpen szólásra, és hogyha odáig fajul a dolog, akkor arra is, hogy a kártékony elemtől a gyülekezet legalább részben ideiglenesen megváljon. Tehát így tudjuk megtalálni a helyünket a nagy közösségben, és most a kis közösségről is hadd mondjak néhány szót, hogyan találjuk meg a gyülekezeten belül a mi speciális helyünket. Nézzük meg az ősgyülekezetet, nem csak a jeruzsálemire gondolok, hanem úgy általában annak a kornak a gyülekezeteire. Pál apostolnak nagyon sok leírását is alapul vehetjük. Azt látjuk, hogy a gyülekezet tagjai sokszor találkoztak egy nagyobb helyen. Jeruzsálemben például a hívők sokszor a templomnak valamelyik udvarában gyűltek össze. Maga a templom kicsi volt, de Heródes idején annyira kitágították a templomnak az alapterületét, és annyi udvart építettek oda, hogy ez a közösségi találkozásoknak vált a helyévé. És az a gyülekezet, amelyik eredendően 3000 fővel alakult meg, aztán lett belőle 5000 és még több, ezeken a területeken tudott nagy gyülekezeti alkalmakat tartani. Ezen kívül azt látjuk, hogy sok család megnyitotta a lakását, a házát, és befogadta kisebb közösségeket, úgymond kisebb gyülekezeti alkalmakat tartottak, vagy úgy is nevezhetjük, hogy házi csoportokat tartottak. Tulajdonképpen nekünk is ez a mintánk, nevezetesen, hogyha a gyülekezetnek vannak nagy alkalmai, és ez mondjuk minden gyülekezetben megvan, akkor azon vegyünk részt. Ezt azért mondom most hangsúlyosan üzenetként, mert ifiseknél előfordul, nyilván a jelenlévők mindig kivételek, de előfordul, hogy jól megtalálják a helyüket az ifiben, de a nagyobb közösségben nem. Elmegyünk a templomba, és hát ott kik vannak, azért vannak ott idős emberek is. Hát velük nehezebben találja meg egy fiatal a témáját. És éppen ezért azt mondja, hogy nekem elég a kis közösség, én az ifiben tudok épülni, az az én helyem, pont. De ez egy bibliai üzenet, hogy Istennek van egy nagy családja, és ebben a családban mindenféle korú, érdeklődésű emberek vannak, és itt is meg kell találni a helyünket. Ugyanakkor tényleg ott vannak a kis közösségek, itt tudjuk igazán megélni a kapcsolatainkat. Mert ha valaki csak a nagy közösségbe jár, akkor sok esetben legfeljebb egy szia hellóra jut az Isten tisztelet utáni idejéből, egy nagyon felületes kis beszélgetésre, de arra, hogy az életét igazán megoszthassa valakivel, hogy közösen tudjanak imádkozni és átbeszélgetni dolgokat, arra már nem feltétlenül marad idő. Tehát jó, hogyha megtaláljuk a helyünket a nagy gyülekezeten belül is, egy kisebb közösségben. Na hát, hogyan történik mindez? Az első gondolat, hogy legyünk érdeklődők, méghozzá kétféle terepen is. Egyrészt az egyes emberek irányában, tehát nyugodtan menjünk oda gyülekezeti alkalmakon valakihez, hogy na gyere, egy kicsit beszélgessünk, vagy téged még nem láttalak, vagy láttalak ugyan, de mi még nem beszélgettünk egymással, mit szólnál, hogyha most egy 5 percet legalább ismerkednénk. Ugyanez a másik terep az az egyes csoportok, tehát a gyülekezetben sok alkalom van, és jó, ha az ember ezeket meglátogatja, mert lehet, hogy az a közösség lesz az ő közössége. Távolról nézve nem biztos, hogy azt gondolnám, hogy az lesz az én helyem, de ha közel megyek és ott érdeklődöm, akkor lehet, hogy megtalálom ott a helyemet. Evidenciának tűnik, hogy legyünk érdeklődők, de nem mindig az. Sok emberrel lehet találkozni gyülekezetekben, és meggyőződésem, hogy egy nagyváros pont ilyen embereknek a gyűjtőhelye is, akik úgy mennek oda egy gyülekezetbe, hogy nem mennek oda senkihez. Csak várják a sült galambot, hogy jöjjön oda valaki hozzám. És amikor eltelik egy hónap, és nem alakult ki mélyebb kapcsolata az ilyen embernek, akkor megsértődik, visszahúzódik a csigaházába, arrébb lép egy másik gyülekezetbe, pedig benne nem volt semmiféle nyitottság. Ő csak azt várta, hogy kiszolgálják őt. De ha valaki nem lép, vagy pláne valaki odalép, és csak igennel, nemmel, meg nem tudommal válaszol, akkor ott nagyon nehéz a továbblépés. Tehát mindenkinek megvan a saját felelőssége, elsősorban az érdeklődésnél. A következő, ami nagyban építheti a közösséget, az az imádság. Ugye tegnap már idéztem azt az ének szöveget, hogy hozzá, mármint hogy Jézushoz közel állva, egymáshoz is közelebb jutunk. Na most az imádság az egy olyan része az ember életének, amikor Isten elé állva teljesen megnyitjuk önmagunkat. Éppen ezért a közös imádság az a másik emberhez is közelebb visz. Figyeljük meg, hogy vannak, akik nem tudnak közösen imádkozni. Valószínűleg azért, mert tudják, hogy mivel jár ez. Hogy ott a másik felé is egyfajta olyan őszintességet kell tanúsítanom, egy olyan nyitottságot, amire nem feltétlenül állok még készen. Elfogadom, hogy van ilyen, hogy is mondjam, ebbe bele kell nőni, ebbe bele kell tanulni, de akkor azt vegyük tudomásul, hogy ez a fejlődésnek az útja. Ha én a közösségben jobban meg akarom találni a helyemet, akkor törekednem kell arra, hogy ima közösségben is lehessek másokkal. Hát hol van erre lehetőség? Például az istentisztelet előtt. Istentisztelet előtt minden vasárnap a gyülekezeti teremben összegyűlik egy kisebb társaság, akik imádkoznak elsősorban az istentiszteletért, de más dolgokért és emberekért is. Ott vannak a házi csoportjaink, amelyek nem csak arról szólnak, hogy beszélgetünk az igéről, meg együtt vagyunk, hanem arról is szól, hogy ima közösséget gyakorlunk, nem csupán megszokásból, hanem azért, mert mi vagyunk a gyülekezetnek a legkisebb sejtje, és ezt a közösséget is szeretnénk megélni. Illetve van az úgynevezett ima közösségünk, a jó régi ima közösségünk. Nem is emlékszem, hogy a kvízben fel volt-e téve, mikor alakult ez a közösség, szerintem nem volt benne. Tudja valaki, hogy mikor alakult az ima közösség a gyülekezetben? 46-ban. Jó, győztem. Jó, tehát van egy régi ima közösségünk, és ebbe is lehet csatlakozni minden második héten, kedden, fél hétkor. Sok ima közösségre van lehetőség, és természetesen ezen felül bárki megkereshet bárkit, hogy mit szólnál, ha leülnénk imádkozni. A következő, ami elmélyíti ezt a közösséget, sokszor ez szokott a legmélyebb közösségünk lenni egy gyülekezeten belül, amikor közösen szolgálunk valakivel. Hát érezzük itt a menetet, ugye? Tehát érdeklődünk, aztán imádkozunk, végül már együtt is szolgálunk. Az a tapasztalat egyébként, hogy azok érzik magukénak leginkább a gyülekezet közösségét, akik tesznek érte. Ugyanez van egyébként egy családban is. Vannak szülők, akik azt mondják, hogy én annyira jó fej vagyok, és annyira szeretem a gyerekeimet, hogy nem terhelek rájuk semmit. Érezzék magukat szabadnak. nem kell mosogatni, nem kell takarítani, nem kell hozzájárulni a dolgokhoz. És ez első ránézésre tényleg olyan nagy lelkűnek tűnik, tulajdonképpen az is, de ez milyen hatással lesz a gyerekekre? Hát hosszú távon azzal a hatással, hogy ők nem tesznek hozzá a családhoz semmit, és ha nem tesznek hozzá semmit, akkor nem is érzik igazán a sajátjukénak. Hát a gyülekezetben is ez a helyzet, hogy ha csupán kiszolgálunk mindenkit, az nagyon kényelmes, persze, de akkor érzi magát otthon valaki, ha valamit tesz is. Itt a táborban is egy csomóan csinálnak valamit. És azt gondolom, hogy úgy készülni egy táborra, hogy én tudom, mi lesz ott a feladatom, az számomra is megélhetőbbé teszi azt az alkalmat. Tehát keressük a szolgálatnak a lehetőségét. Ennek kétféle útja van. Az egyik útja, amikor a kegyelmi ajándékaink felől közelítünk. Tehát Isten adott nekünk a megtérésünk során és a későbbi hitéletünk során kegyelmi ajándékokat. Ez azt jelenti, hogy bizonyos képességeket, amikkel lehet, hogy már korábban is rendelkeztünk, az Isten megszentel, és arra indít bennünket, hogy a közösség érdekében éljünk vele. Kétféle ajándékcsoportról tudósít a Biblia. Az egyik az úgynevezett csodás kegyelmi ajándékok. Tehát amelyek meghaladják a természeti, az általunk ismert természeti törvények határait. Például a prófétálás. Hát honnan tudná az ember saját magától, hogy mi fog történni? Vagy, hogy éppen jelenleg mi zajlik valakiben, aki erről nem beszél nekünk, és még csak jeleket sem küld ezzel kapcsolatban. A titkokat Isten fedi fel, tehát ez egy csodás kegyelmi ajándék. Ugyanígy a nyelveken szólás. A klasszikus nyelveken szólás, amiről a Biblia beszél, és itt most nem fogok beszélni a karizmatikus mozgalmakról, az azt jelenti, hogy egy általam ismeretlen nyelven szólalok meg, de egy értelmes nyelven, hogy ezen a nyelven dicsőítsem az Istent, és adjam át az evangéliumot. Hát ez sem történik meg magától. Nagyon jó lenne, nem? Hányan lennének hálásak érte, hogyha úgy mehetnének felvételizni, hogy van 3 felsőfokú nyelvvizsgám, mert a Rigó utcában éppen Isten eszembe juttatott egy új nyelvet. Vagy ott van a gyógyítás. Nem az orvosi gyógyítás, az sokáig tart, meg kell hozzá gyógyszer, meg stb. Stb., hanem amikor oda megy valaki, és azt mondja, hogy Jézus Krisztus nevében kelj fel, például. Hát ilyesmivel sem nagyon találkozunk ma. Ezeket az ajándékokat Isten az első időre adta, azért, hogy az evangéliumot megalapozza és megerősítse. Ugyanakkor van egy másik csoportja is a karizmáknak, a kegyelmi ajándékoknak. Ezekből most csupán néhányat írtam ide, meggyőződésem, hogy a legfontosabbakat. Evangelizálás, tehát úgy tudjam átadni az evangéliumot, hogy mások megértsék, kedvet kapjanak hozzá, megtérjenek. A tanítás, a pásztorolás, a vigasztalás, a bátorítás, az adakozás, a fizikai segítségnyújtás. Nem mindegyikhez tartozik egy az egyben egy bizonyos gyülekezeti tisztség. Ezek ajándékok, amelyek sokféle módon megnyilvánulhatnak, nem feltétlenül egy-egy tisztséghez kötődően. Ha például valaki bátorító, az úgy szokott kinézni, hogy valahol az emberek mindig oda mennek hozzá, amikor úgy érzik, hogy szükségük van egy kis lelki megerősítésre, és tényleg úgy jönnek el egy beszélgetés után, hogy megbátorodtak, és most már szívesebben és nagyobb erővel járnak az Isten útján. Tehát keressük meg a saját kegyelmi ajándékainkat. Ha most megkérdezném itt a társaságot, hogy kinek milyen kegyelmi ajándéka van, valószínűleg nehéz lenne rá gyorsan válaszolni. Éppen ezért sokat segít, hogyha egymást kérdezzük meg, hogy szerinted nekem mihez adott az Isten ajándékot. És figyeljük meg, hogy másoknak sokszor jobb szemük van erre. Mert lehet, hogy szerintem én nagyon jól értenék az orgonáláshoz, de azt hiszem, hogy többen rögtön mondanák, hogy talán inkább ne. Jó, tehát ez az egyik lehetőség, hogy keressük meg a kegyelmi ajándékunkat, és annak megfelelően gondoljuk végig, hogy mit tehetnénk a gyülekezetben. Van a másik lehetőség, amikor a gyülekezetben lévő szükségletek felől közelítünk. Magyarul körülnézünk, hogy milyen szolgálatai vannak a gyülekezetnek, és hol vannak éppen szükségletek. És mindig van szükséglet. Olyan nincs, hogy egy gyülekezetben minden munkaterület tökéletesen le van fedve, még tartalékok is vannak, és az embernek csak választania kell, hogy most X szolgáló jöjjön aznap, vagy Y szolgáló. Mindig van munka. Milyen munkákról van szó? Most a teljesség igénye nélkül. Van a gyülekezetben takarítás. Nem tudom, átgondoltuk-e, hogy mekkora a gyülekezetnek az épületrendszere. Azért ez nem magától szokott tisztává válni, még nem egy ilyen science fictionben élünk, hogy megnyomunk egy gombot, és akkor minden tiszta. Főleg Budapesten minden poros, tehát nagyon sokat kell takarítani. Vannak pénzügyi szolgálatok. Onnantól kezdve, hogy a vasárnapi persejpénzt megszámolni, egészen odáig, hogy a költségvetést elkészíteni, és ezen belül nagyon széles a paletta. Most a tábor kapcsán, de a COVID idején különösen is előkerült a felvételkészítésnek a kérdése, illetve manapság sokan interneten keresztül keresnek egyáltalán közösséget, vagy nézik meg, hogy az a közösség jó lenne nekem. Mert nem biztos, hogy elmernek jönni csak úgy egy istentiszteletre, hanem tájékozódnak akár hónapokon keresztül, ezt csak akkor tehetik meg, hogyha vannak felvételeink. Van kerti munka, hála Istennek. Igaz, hogy Budapest, meg betondzsungel, de akkor is van egy kicsi kertünk, és azzal is van munka. Énekkari szolgálat. Azt hiszem, hogy ez is nagyon előrevívő, és még egyet megnevezek, ez az autós szolgálat. Többen vannak olyanok, akik távol élnek, egészségügyileg már egy kicsit nehezebb helyzetben vannak, nagyot lendít rajtuk a gyülekezet közösségében való életükön, hogyha valaki hozza, viszi őket az alkalmakra. Tehát elég széles körű a szolgálatunk. Tehát indíthatunk onnan, hogy én mire vagyok képes, meg indíthatunk onnan, hogy mire van szükség a gyülekezetben. Na most a beszélgetés során majd lesz ezzel kapcsolatos kérdés is, és én nagyon örülnék, hogyha a csoportvezetőinknek tudnánk jelezni névvel, hogyha esetleg még valamilyen szolgálatban nem vagyunk benne, de szívesen szolgálnánk, és hogyha azt is meg tudjuk nevezni, hogy miben az még jobb. De hogyha ezt nem tudjuk megnevezni, akkor csak annyit, hogy én szolgálnék, és hogyha valaki ebben tudna nekem segíteni, hogy milyen területen szolgáljak, én erre is nyitott vagyok. Tehát kérjük a testvéreket, hogy a csoportbeszélgetésben majd erre is térjünk ki. Van még 12 percem. Ez már volt. Igen, a közösségvállalással kapcsolatban szintén meg kell emlékeznünk az akadályokról. A közösség egy nagyon értékes, de nagyon sérülékeny rendszer. Több dolog is ellene dolgozik. Most négyet szeretnék felsorolni. Ezekkel viszonylag gyakran lehet találkozni gyülekezeti közösségekben. Az egyik a közömbösség. Individualista az európai embernek a gondolkodása. Mindig magunkban gondolkozunk. Mi vagyunk az első helyen az értékpiramisnál. Aztán következnek bizonyos dolgok, és utána valahol megjelenik a közösség. De annyira távol van egymástól az én és a közösség, hogy amikor valaki bejön hozzánk, nagyon sokszor így van vele, hogy nekem elég, hogyha meghallgatom az igehirdetést, meghallgatom a tanítást. Sok hívő ember is így van vele. Én az Úrért jövök. Én azért jövök, hogy vele megerősítsem a kapcsolatomat, tanuljak. Lehet, hogy nem is jövök el a gyülekezetbe, mert interneten úgyis mindent meg tudok hallgatni, és ez nekem elég. Ugye a kegyes kétbalkezesben van egy ilyen rész, hogy én milyen jó keresztény lennék, ha mások nem zavarnának meg. Jó, tehát a közösség iránt vannak, akik kifejezetten közömbösek. Lehet, hogy nem teljesen közömbösek, de annyira már mégsem buzgók, hogy kilépjenek a saját kis csigaházukból, és lépést tegyenek a másik ember felé. A másik ilyen akadálya a közösségnek az az érvényesülés vágya. Amikor valaki nagyon szeretne középpontba kerülni, hogy én mondjam meg a dolgokat. Pál apostol is beszél ilyenről az egyik levelében, amikor emlékeim szerint Diotrefészről azt mondja, hogy ő közöttünk, vagy közöttetek elsőségre vágyik, nem fogadja el, amit mondunk, másokat is megakadályoz ebben, abban, amabban. Tehát van, amikor valaki nem szolgálni vágyik a közösséget, hanem egyszerűen csak szeretne kitüntetett helyen lenni. Az ilyesmi általában inkább a közösségnek a kárára történik. A következő dolog az érzékeny témák. Manapság ilyen nagyon érzékeny világban élünk. Ilyen, ahogy egyszer fogalmazott a régi főnököm Siposete Álmos, hogy az ember az egy sündisznóval keresztezett mimóza. Tehát, hogy tényleg szeretünk ilyen bántók lenni sokszor, tehát, hogy én megyek előre, ugyanakkor, hogyha engem bántanak meg, akkor, mint a mimóza, összeomlok. Hát vannak ilyen témák a jelenlegi társadalomban is, amik tabuvá váltak, nem lehet róluk beszélni, mert annyira érzékenyek vagyunk rájuk. Hát sokszor a gyülekezetben is vannak ilyen témák, és az amúgy is érzékenyített lelkünk nem bírja elviselni, hogyha valamiben nincs egyetértés. És sokszor evangéliumi körökben is, tehát hívő körökben, hívő gyülekezetekben is azzal szembesülünk, hogy ha valamiben nincs 100%-os egyetértés, akkor inkább arról már ne is beszéljünk. És végül annyira redukálódik a tanításunk, hogy igen, Isten megteremtette a világot, megváltott bennünket Krisztusban, és lesz majd új élet. Tehát ha ennél többet beszélünk, és előkerülnek érzékeny témák, akkor némelyek visszavonulnak, és inkább nem beszélnek másokkal, nehogy konfliktus támadjon. És a negyedik a sértettség. Na, ez egy olyan érzés, amivel ritkán szoktunk úgy előállni, hogy akkor én most sérültem, vagy én most visszavonulok, és eljátszom a keményet, és ne szóljon hozzám senki. Az biztos, hogy sokszor okkal sértődik meg valaki, sokszor csak ok nélkül, mert nem az történik, amit ő szeretne. De amikor valakinek a sértettség a lelkében helyet talál, akkor ott általában meg is reked, mint egy jó tüske, ami nem akar onnan kijönni, sőt egyre mélyebbre megy. És az ilyesmi rendkívül pusztítólag tudhatni, mert amikor ez az ember véletlenül mégis beszél valakivel, akkor másokról rosszat mond, stb., tehát pusztítja a közösséget. Mit lehet tenni? Hát egyrészt imádkozzunk szeretetért, hogy ne csak tudásunk legyen, meg ne csak az Istennel legyen kapcsolatunk, hanem amit ő elkezdett bennünk, az teljessé tudja tenni a gyülekezet közösségében. Vizsgáljuk meg magunkat, hogy nem csupán elsőségre vágyunk-e. Sok szolgálat egyébként úgy indul el, hogy én tényleg szeretnék tenni valamit a közösségért. Aztán, amikor jönnek a pozitív visszajelzések, akkor az ember vérszemet kap, és azt mondja, hogy hát akkor én ezzel többet tudnék elérni a gyülekezeten belül. Vizsgáljuk meg, hogy nem korrumpálódtak-e a motivációink, és nem vágyunk-e elsőségre. Kerüljük azokat a témákat, amelyek fölösleges szakadásokat okoznak. Ugye mondtam, hogy ma már mindent kerülünk, én hiszem, hogy sok mindenről beszélni kell, de vannak témák, amikről nem érdemes. Talán a leginkább ilyen téma egy akármilyen közösségben mostanában, de egy gyülekezeti közösségben is az a politika. Hát egyébként nem tudom, ki mennyire gondolkodik erről, hogy a gyülekezet milyen megosztottságú lehet politikailag. Mindenféle. Ennyit hadd mondjak, mindenféle. És tudom, hogy az egyik egy ősfideszes, a másik meg egy DK-s, de olyan jól nem beszélnek erről a kérdésről, és jól el tudnak lenni a gyülekezetben, mert hogyha erről beszélgetnének, akkor kiátkoznák egymást, és nem lehetne egyről a kettőre jutni. Tehát ez az a téma, amiről jó eséllyel egyáltalán nem érdemes beszélni a gyülekezetben, pártpolitikai szinten egyáltalán nem. Természetesen van prófétai tisztünk, tehát vannak témák, amelyek kapcsán mindenképpen meg kell nyilatkozni, de ha például szószéken Emi vagy én beszélünk arról, hogy mi a Bibliának a szexuáletikai tanítása, és ezzel kapcsolatban mondjuk egy kitekintést teszünk az LMBTQ mozgalommal kapcsolatban, az nem pártpolitikai megállapítás. Tehát itt nem azért szólunk hozzá, mert Pars Pro Toto jelezni akarjuk, hogy mi hova húzunk, hanem egyszerűen a prófétai tisztünknek megfelelően teszünk egy megállapítást. De nem akarunk pártpolitikai kérdésekről beszélni, mert az nem a gyülekezetnek a területe. Illetve a sértettség kapcsán fedezzük fel Isten bocsánatának az erejét, hiszen ha lehetőséget adunk rá, akkor azt látjuk, hogy Isten igenis gyógyít bennünket, és nem szükséges őrizni a sértettségünket, meg lehet beszélni bármit, és lehet formálódni. Tessék! Igen. A magyarság kérdése nyilván egy olyan dolog, hogy a hazaszeretet az egy biblikus gondolat. Egyébként ünnepeken kiszoktuk tenni a magyar zászlót, de az biztos, hogy sok ember szemében ez ilyen már-már politikai állásfoglalás, hogy mindig kiteszem, stb. Egyébként nekem nincs gondom azzal, ami Amerikában van, hogy szinte minden házon ott van az amerikai zászló. Tehát szerintem a nemzeti elkötelezettség mellett lenni az teljesen normális, de mivel manapság ez nagyon erőteljesen pártpolitikai, ezért ezt nem szoktuk mindennapos szinten meglépni. Igen, köszönjük szépen. Jó. Igen, azt ígértem, hogy 45-ig végzek, de Zsolt adott nekem még egy percet.
És végezetül a közösség elejéről néhány gondolatot hadd mondjak el, azt hiszem ötöt. Miben nyilvánul meg a közösségnek az ereje? Egyrészt az evangélium terjedésében. Az őskeresztények nem voltak túl sokan egy római birodalmat alapulvéve, mégis észrevették őket az emberek, mert hitbenileg annyira elkötelezettek voltak, és Krisztus annyira megváltoztatta őket. Az a mondás terjedt el, hogy nézzétek, hogy szeretik egymást. Jézus az utolsó vacsorán azt mondta, arról fogják megismerni az emberek, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretitek. A hetünk énekében is vannak áthallások ezzel kapcsolatban. És az emberek megértették az evangéliumot. Tehát ez volt az első ilyen nagy ereje a közösségnek, hogy ezt a közösséget látva a kívülállók
megértették az evangéliumnak a lényegét. De nem csak megértették, hanem sokan hitre is tértek. Tehát abban az időben robbanásszerűen emelkedett a hívőknek a száma. Annak ellenére, hogy majdnem 300 éven keresztül üldözték a kereszténységet a római birodalomban. Tertullianus mondta, a vértanúk vére magvetés. Tehát minél többeket ölnek meg, annál többen lesznek. A harmadik, hogy a hívőknek az elkötelezettsége erősödött. Annak ellenére, hogy üldözték őket, egyre jobban kitartottak egymás mellett, ugye a halnak a jelképe, nem tudom ki mennyire ismeri ezt a történetet, egy görög szónak a rövidítése, ichtüsz azt jelenti, hogyha szépen magyarra lefordítom a kezdőbetűk által jelölt szavakat, hogy Jézus Krisztus Isten fia megváltó. És keresztények, akik sejtették egymásról, hogy keresztények, de az üldözés miatt nem merték ezt így egy-egyben megkérdezni, halat rajzoltak a földre. És ha a másik is keresztény volt, akkor ő is oda rajzolta azt a halat, és akkor rögtön tudtak egymással beszélgetni, és bátorították egymást a hitben. Nagyon sok kifejezetten szentségben élen járó emberrel találkozunk az Új Szövetség lapjain és az ősgyülekezetben. Gondoljunk István vértanúra, aki nem csak diakónus volt, nem csak igehirdető volt, hanem olyan szent ember volt, aki előtt valahol szinte minden ember megalázta magát, mert érezték, hogy benne az Isten dolgozik. És végül a segítségnyújtásnak az örömére hadd hívjam fel a figyelmet, erről is már többször volt szó. A lényeg, hogy az evangélium úgy formálta át ezeket az embereket, hogy tényleg megélték a családnak a gondolatát. Ha valaki szükséget szenvedett, akkor a többieknek ez fájt, és igyekeztek segíteni, amennyire rajtuk múlott. És itt vannak a kérdéseink. Azért nem fogom felolvasni, mert akkor kifutok a 46 percből, és már csak fél percem van hátra. Tényleg csak arra szeretném újra felhívni a figyelmet, hogy amikor a szolgálatról beszélünk, akkor jelezzük a csoportvezetőinknek, hogy miben segítenénk, vagy ha nem tudjuk miben, akkor legalább jelezzük, ha van bennünk vágy a segítségre. Köszönöm a figyelmet, és újra kérem, hogy 11:45-re minden szülő menjen oda a gyerekekhez, és vigye el a gyerekét. Köszönöm szépen!